Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. A 8. Zsoltár első verszaka így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 235-ös számú énekünkkel, a 235-ös számú énekünk első 3 verszakainak eléneklésével. Az első így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. A Filippi beliekhez írott 2. fejezetből olvasom Isten igét, a Filippi beliekhez írott levél 2. fejezetéből olvasom az 5-től a 11-ig terjedő szakaszt. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga tartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy szól a te igéd, és ennek hívására emberek gyűlnek össze. Köszönjük, Urunk, hogy most is szólt a harangzúgása, és most szól a te igéd, és mi együtt vagyunk a te nevedben. Köszönjük, Urunk, hogy hűséges szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy nem a vesztünket, a kárunkat, elkárhozásunkat akarod, hanem a mi életünket. Akarod mindenestül, és az örökké valóságot akarod, kívánod velünk tölteni. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket élni, taníts bennünket az örök élet útjain járni, áldj meg bennünket, most is elmondjuk újra meg újra minden imába, ne a mi bűneinkre tekints, hanem a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra, az ő váltságművére. Kérünk, Urunk, a te igédért, add, hogy az hatalommal, erővel szólaljon meg, és érjen el egészen a mi szívünkig. Urunk, olyan gyakran mondjuk egymásnak, hogy mi már nem fogunk megváltozni, egy felnőtt ember már nem változik meg. Mi mégis hisszük, hogy a te igédnek olyan ereje van, hogy az megváltoztathatja a mi életünket. Kérünk, Urunk, hogy tisztogasd a mi lelkünket, gondolatainkat, emelj magadhoz, hadd változzunk meg, hadd lehessünk mindinkább a te egyszülött fiadhoz hasonlóakká. Az ő nagy nevéért áld meg ezt az órát, áld meg bennünket, ige hallgatókat. Amen. A 154. dicséretünket énekeljük el, igehirdetésre készülve, a 154-es számú énekünket tehát, ez az ének így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Thank you.
kedves testvéreim, azt az ígét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből olvasom, a második rész 5. versétől a 8. versig terjedő szakaszból. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Eddig Isten írott igéje. Mit teszünk akkor, amikor sérelem, szidalom ér bennünket? Amikor keresztbe tesznek nekünk, elbáncsolnak bennünket. Harag, gyűlölet zúdul ránk. Hasonló indulatokkal válaszolunk? Kiket tudunk egyáltalán szeretni? Ezzel az egész lényünket, testünket, lelkünket egyaránt érintő témával foglalkoztunk a múlt vasárnapi istentiszteletünkön. Arról is volt szó akkor, hogy a gyűlöletre legegyszerűbb gyűlölettel válaszolni. S 100 ember közül talán 70 ezt teszi. És akkor Isten igéje szembesített bennünket azzal a kérdéssel, hogy mi keresztények is ugyanezt tesszük. De hogyha ugyanezt tesszük, akkor miben mutatkozik meg a kereszténységünk? A keresztény szó azt jelenti, sokan bizonyára tudjuk, Krisztust követő, Krisztushoz tartozó. És Jézus Krisztus többek között arra hív bennünket, ez a mondat is hangzott hozzánk múlt vasárnap, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Na hát ez az, ami nekem nem megy. Sóhajtunk fel, halva Jézus Krisztusnak ezt az útmutatását. De higgyük el, hogy Jézus is tudja ezt rólunk, jobban tudja, mint mi. Nem is azt mondja, hogy feszítsd meg jól az izmaidat, és préseld ki magadból valahogy ezt az érzést, hanem azt mondja, önsd ki előttem a szívedet. Nyisd meg a szívedet előttem, engedj oda be engem, és fogadd el tőlem azt, amit mondok neked. Adj nekem igazat. És akkor majd én képessé teszlek téged a szeretetre, a megbocsátásra. Egy héttel ezelőtt ezt így fogalmaztuk meg, az ember leszáll az élete trónjáról, és átadja azt Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörténik, akkor fogunk tudni igazán szeretni. Ettől kezdve lesz az az indulat döntő bennünk, amely volt a Jézus Krisztusban is. Pál apostol így írta, olvastuk, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Harag, düh, bosszúvágy, sérelem. Ezeket az indulatokat nagyon jól ismerjük, sajnos. De ezen a mai istentiszteleten figyeljünk arra az indulatra, amely Jézus Krisztust jellemezte azzal a vágyal, hogy a jól ismer helyet egyre inkább az övé juthasson szóhoz bennünk is. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Így kezdődik ez a csodálatos Krisztus himnusz, amelyet hallottunk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből. Viktor János, református lelkipásztor, teológiai tanár, ezt írta, ezt mondta ezzel kapcsolatban, ki tudná emberi képzelettel beleélni magát abba, hogy mit jelent Istennel egyenlőnek lenni. Azt azonban talán érzékeljük, hogy mennyire ellentétes érzület a Jézusé azzal, ami bennünk van. Mi, ha valaminek a birtokában vagyunk már, akkor egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudjuk azt kiengedni a kezünkből. Tárgyakkal kapcsolatban is így van ez, hiszen hogy tudunk ragaszkodni sokszor egészen kis műtyűrökhöz is, hát még a komolyabb értéket képviselő vagyontárgyainkhoz. És micsoda szenvedést jelent az, ha a ranglétrán kell visszalépnünk. Ha valamiért elveszítjük azt a pozíciót, azt a nevet, amit korábban már sikerült kiharcolnunk. Nem egy ember élete roppant már ilyesmibe bele. Mert a mi célunk az, a természetünkből az fakad, hogy minél nagyobb dicsőségre jussunk. Jézus Krisztus pedig lemondott a dicsőségről. Ő azt mondta, János evangéliumában olvashatjuk ezeket a szavait, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ő azonban nem csak, és ezt a csakot idézőjelbe kell tenni, az életét adta a barátaiért, hanem isteni létformáját adta fel, hogy megjárja a mélységeket. Az emberi lét korlátok közé szorított lét. Az isteni létforma ennek ellentéte. Felett áll minden megkötöttségnek, és a töredékesség helyett a teljesség birtokában van. Erről mondott le Jézus. Önként. Azért, hogy az Istentől elszakadt ember, mi kapcsolatba kerülhessünk rajta keresztül újra Istennel. Jézus Krisztus nem magára nézett, nem a maga hasznát nézte. Ha ezt tette volna, akkor nem vállalta volna azt, hogy emberré legyen. Isten tiszteleteink végén, az adakozás említésekor szoktuk hallani többször is ezt az ígét. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Pál apostol egyszerűen tehát így fejezi ki, hogy ő gazdag volt, és lemondott erről. Értünk. Azt sosem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus Krisztus váltságműve egészen egyedülálló. Semmihez sem hasonlítható. De a lelkület, amelyről ez a csodálatos őskeresztény himnusz beszél, mindenképpen követendő példa számunkra. A jézusi magatartás az, hogy nem tekintem zsákmánynak azt, amim van. Nem hivalkodom, nem büszkélkedem vele, és semmiképpen sem élek vissza vele. Sőt, adott esetben még csak nem is élek az adottságaimmal, hogyha az másoknak fájdalmat okoz. Ilyenkor, és hogyha nincs rá szükség, akkor inkább hallgatok róla. Vagy pedig Istennek beszélek róla olyan formában, hogy áldom érte Istent, hogy megajándékozott engem azzal. És azonnal élek minden adottságommal, akkor, amikor azt látom, hogy a mellettem lévő embernek szüksége van arra. Azokért, akik körülöttem vannak, igen, mert a másik ember a szempont. Aki hiszi, hogy Jézus Krisztus mindazt, amiről ebben a himnuszban is szó van, érette, vállalta, annak megújul az élete. De milyen szomorú, hogy még ezt az új életet is lehet úgy folytatni, hogy ez bőszíti a többieket. Hogyha nem igazi alázattal, hogyha nem Isten iránti hálával, hogyha nem a többiek javát szem előtt tartva járjuk ezt az utat, az bizony nem Isten dicsőségét szolgálja, hanem csak keserűséget vár ki másokból. Bizonyára mindnyájunknak szembe ötlött már a sok utcai plakát között az, amelyen ez olvasható: jöjjön el az én országom. A szívünk összeszorul, tapasztalva azt, hogy sokaknak már semmi sem szent, az Úr Jézus imádsága sem. Ez a fájdalom hatja át azt az ezzel kapcsolatos írást is, amely nemrégen jelent meg a Magyar Nemzet című napilapban. Jöjjön el az én országom, teszi fel kérdésként az író a cikk vége felé, majd így folytatja: jöjjön el az én országa. És az én az nagybetűvel van írva. Tehát jöjjön el a nagybetűs én országa. Egy ország, ahol mindenki csak magára gondol. Tehát már most is sokan csak magukra gondolnak. Sokan nem érzékelik, hogy viselkedésük, szavaik, cselekedeteik hogyan hatnak másokra, és hogy mennyi keserűséget okoznak ezzel a környezetüknek. De vajon minket kiszólíthatott már az Úr ezek közül? Így folytatódik ez a Krisztus himnusz. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Nem döbbenetes? A tapasztalat azt mutatja, hogy az ember úgy akar élni, mint Isten, jobban mondva, istenkedve, pöffeszkedve. Az Isten pedig úgy élt ezen a földön, mint ember. Gondoljunk csak vissza az evangéliumokra. Olvashatunk arról, meglepő módon Jézus Krisztus elment keresztelő Jánoshoz oda a Jordán partjára, és beállt a bűnösök közé. Beállt a sorba, pedig ez általában nem könnyű. Beállni a sorba, ahol a sajátosságunkat elveszítjük, ahol szinte jelentéktelenekké leszünk egy a sok közül. És Jézus Krisztus beállt oda a bűnösök közé a sorba, így tette egyé magát az emberrel. De azt is olvashatjuk az evangéliumban, hogy ekkor viszont megnyílt az ég felette, és az Isten jó tetszését fejezte ki, lelkét árasztotta rá. Jézus, hogy szolgálhasson nekünk, vállalta tehát az emberi sorsot mindazzal a megkötöttséggel és kiszolgáltatottsággal, amelyet az ember számára jelent élni e világban. Emberekhez hasonlóvá lett, olvastuk. Tehát az isteni létforma előnyei nélkül velünk teljesen egyenlő feltételek között élt. Szolgai formát vett fel. A szolga nem tud változtatni a sorsán. Ki van szolgáltatva gazdájának? S Jézus is az emberek kezébe adatott. És ő a szolga tehetetlenségével vállalta el azt, amit az emberek szántak neki. Gondoljunk csak útjára oda a kereszthez. elveszik tőle a ruháját is. Kezét, lábát átszegezik. És úgy függ ott a kereszten, mint egy rabszolga, aki még a saját testével sem rendelkezhet. Teljes tehetetlenségben, a fájdalmaknak és a halálnak a zsákmánya. Pedig, és ezt is megtudjuk az evangéliumokból, hogy kérhetett volna a védelmére 12 sereg angyalnál többet. Testvérek, ez a csendes, önmagát minden isteni dicsőségétől megfosztó forma, ahogyan Jézus Krisztus eljött ide közénk emberek közé. Ez a leghatalmasabb kifejezése Isten szeretetének. Az igazi szeretet soha nem alkalmaz erőszakot. A szeretet az kér, vár, hív, fölajánlja magát, de soha nem kényszerít. A hatalmat, azt rá lehet erőszakolni az emberre, de a szeretetet nem. Isten megtehette volna azt is, hogy kierőszakolja az előtte való meghódolást. Ő azonban azt akarta, hogy mi gyermeki bizalommal és szeretettel viszonyuljunk hozzá. És ezért mondott le minden külső erőszak alkalmazásáról. Ez a szeretet vezette, mint Isten gyermekét, Pál apostolt is. Ajánlom a testvéreknek délutáni olvasmányként a Filemonhoz írt levelét. Ebben a levélben egy szökött rabszolgáért, akit Onézimusnak hívtak, jár közbe annak gazdájánál, Filemonnál, aki már szintén Krisztus követője volt. Pál, mint apostol, mint Jézus Krisztus felhatalmazott követe, megparancsolhatta volna Filemonnak, hogy fogadja vissza ezt a szökött rabszolgát, sőt, tegye őt szabaddá. Az apostol azonban nem így lépett fel. Nem parancsolt, hanem kért. Mégpedig mélységes bizalommal, és Filemon szabad elhatározására bízta, hogy teljesítse azt. Bízott a barátjában. Sőt, a levélből az is kiderül, hogy meg volt győződve arról is, hogy azon túlmenően fog cselekedni, mint amit ő kifejezetten kért tőle. Vajon mi hogyan veszünk részt? Hogyan vagyunk ott a családunkban, a munkahelyünkön, különböző kapcsolatainkban, itt a gyülekezetben? Szolgálni akarunk igazán? Vagy be nem vallottan ugyan, de uralkodni? Szívesen megteszünk szolgálatokat, ha uralkodhatunk. Az Istentől elszakadt ember uralkodni akar, birtokolni akar, és maga akar boldog lenni, akár a másik boldogtalansága árán is. A mi Urunk ebből akar kisegíteni minket, és felszabadítani arra, hogy amit ő tett, amíg itt volt a földön, mi is azt cselekedjük, ahhoz hasonlóan cselekedjünk. Ő valóban szolgálni akart, egészen odáig, hogy az életét adta oda értünk. Ő mindenről lemondott az érdekünkben, mert azt akarta, hogy boldogok legyünk, még ha ezért neki nagy árat is kellett fizetnie. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, még pedig a kereszt halálig. Emlékezzünk arra, hogy Krisztus velünk azonos feltételek között volt engedelmes Istennek. Az engedetlenség lehetősége őt is végigkísérte egész életén, És ezért az Isten iránti engedelmesség haláig tartó küzdelmek és döntések sorozatát jelentette számára. Krisztus azért tudott engedelmes lenni, mert megalázta magát. Mert hódolatot áhító úr helyett alacsony rangú és sorsú szolga kívánt lenni. Azért, mert a bűn rabságában sínylődő emberiség sorsa lebegett a szeme előtt, és nem pedig a maga biztonsága és dicsősége. Láttuk, hogy már akkor ez a törekvés vezette, amikor feladta isteni létformáját, és önmagát megüresítve magára vette a szolgai létformát. De alázatos útja itt sem állt meg, mert nem törekedett hatalomra és dicsőségre, akkor sem, amikor az útja itt az emberek között vezetett. Magának semmit sem követelt. Testvérek, Istentől kapott küldetésünket mi is csak akkor tudjuk betölteni, hogyha engedelmeskedünk neki. Egy kép villant be, amikor ezen gondolkoztam, miközben az, hogyha autóval vagy vonattal közlekedünk az országban, akkor nem egyszer láthatunk persze a megfelelő évszakban napraforgó táblát. És csodák csodája, valamennyi napraforgó ugyanabba az irányba fordítja a fejét. Nagyon jól tudjuk, hogy lehet ez. Azért, mert mindnyájan a nap felé fordulnak. Belőlünk, közülünk nem ez hiányzik. Ez a magatartás. Sokfélék vagyunk, és ez természetes. Különböző emberek vagyunk. És éppen ezért sokféle gondolattal, véleménnyel. Egyikünk így gondolja el egy bizonyos ügy megoldását, a másik másképpen. És hogyha mindenki a maga gondolatához, elképzeléséhez ragaszkodik, akkor az sokszor meddő vitatkozást, csatározást, széthúzást szül. De hogyha mindnyájan a mi napunk Jézus Krisztus felé fordulunk, és tőle kérünk útbaigazítást, tőle várjuk ezt, és el is fogadjuk, akkor nem csak a valóban jó megoldást találhatjuk meg, hanem békességben együtt is maradhatunk. Hiszen Isten nem fog ugyanazzal az üggyel kapcsolatban különböző válaszokat adni. Így. Vagyis ha odafordulunk a mi napunk felé, és az ő fénye áradhat ránk, akkor lehetünk olyanok tehát másokhoz, amilyen ő volt hozzánk. És így lehet igazzá az életünkben az, amit Luther ezekkel a szavakkal fejezett ki, légy fele barátod Krisztusává. Amen. ...474. dicséretünket keressük meg, és kérjük ezt énekelve, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts, imádkozni.
Thank you.
Urunk, taníts bennünket valóban imádkozni. És segíts nekünk abban, hogy szüntelen tudjunk imádkozni. Hogy legyenek olyan idők, olyan percek az életünkben, amikor a kezünket összetéve elcsendesedünk előtted. Amikor igazán csak rád figyelünk, veled beszélgetünk. De segíts abban is, hogy az élet zajában is, míg a rohanás közben is, hadd akarjuk is tudjunk mi rád figyelni. Hogy így az egész életünk tulajdonképpen ilyen imádságos élet legyen. Fölfelé figyelés. Hogy te beszélhess hozzánk. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy sokszor olyan jól meg vagyunk magunkkal is, a magunk gondolataival, elhatározásaival, vagy éppen a körülöttünk lévő közül valakivel még megbeszéljük fontosabb ügyeinket, de téged olyan sokszor kihagyunk ezekből. Bocsáss meg ezt nekünk, és segíts nekünk abban, hogy változtatni tudjunk ezen. Könyörülj meg rajtunk, hogy megszólítható, hogy vezethető, s formálható emberekké válhassunk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te már így tekintesz ránk, hogy te már látod bennünk azt is, akivé válhatunk. Hová csak tudnánk igazán belesimulni a kezedbe, hogy el is végeztes bennünk a te megszentelő munkádat. Bárcsak tudnánk most is így a rendelkezésedre bocsátani az életünket. Bárcsak tudnánk így odafordulni hozzád, a mi áldott napunkhoz. Hogy a te világosságod beragyoghassa a szívünket, az életünket, átjárhassa egészen, hogy onnan minden, ami sötétség, minden, ami előtted utálatos, az távozni kényszerüljön. És hadd tudjuk aztán ezt a világosságot tovább árasztani, hogy a körülöttünk lépőkhöz is eljuthasson ez. Köszönjük, hogy ez lehetséges, de segíts nekünk abban is, hogy el tudjuk ezt hinni, hogy lehetséges. Hogy ne legyincsünk lemondva, hogy én úgysem tudok változni. Urunk, kérünk téged, áldj meg így bennünket külön-külön is, de áldj meg bennünket, mint gyülekezet is, hogy a te indulatoddal, a te lelkületeddel járhassunk ebben a világban, így végezhessük a munkánkat a munkahelyünkön, így tudjunk ott lenni a családunkban, otthonainkban, és itt a gyülekezetben is. Jézus Krisztusért kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk ebben. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért is. Könyörgünk hozzád azokért, akik a gyászterhét hordozták, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ragatala mellett. Kérünk, hogy a te gyógy íredet add az ő szívükre, te vigasztald meg őket, hogy békességettel hadd indulhassanak tovább. Könyörülj meg, Urunk, kérünk, egész egyházunkon, népünkön. Bárcsak megláthatnánk, hogy miért van annyi nyomorúság az életünkben, a közösségeinkben, és tudnánk hozzád kiáltani szabadításért, segítségért. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg a napunk folytatását is. És köszönjük, hogy szóltál hozzánk, Köszönjük, hogy igéd által találkozhattunk veled. És könyörülj meg rajtunk, hogy a találkozás ne nyomtalanul múljon el. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a rám következő hét egyetemi sima hét. Ennek a rendjét megtalálhatjuk a hirdető táblánkon, tehát hogy mely este hol lesz alkalom. Most ezek közül szeretném kiemelni a záró alkalmat, azért, mert az az alkalom itt lesz a mi templomunkban. Durkó István baptista lelkipásztor fogja hirdetni az igét itt. És mint ahogy már évek óta ez történik, szeretett vendégséggel zárul az egyetemes imahét, így hát most a szeretett vendégségnek mi leszünk a házigazdái. Ezért sok szeretettel kérjük a testvéreket arra, hogy süteménnyel járuljunk hozzá a szeretett vendégséghez. Ezen kívül szendvicset is készítünk, és most azt kérném a testvérektől, hogy aki ez is hozzá tud járulni, vagy segíteni tud az elkészítésben, az most az istentisztelet után maradjon itt egy rövid megbeszélésre. A szokott alkalmak közül éppen az egyetemes imahét alkalmai miatt most ezen a héten elmarad a felnőtt és a gyermek konfirmáció is. A nyugdíjas délelőttünket, mely délelőtt van, a nevéből is fakad ez, azt megtartjuk, tehát 9 órától szerdán nyugdíjas délelőtt lesz. Hirdetem azt is, hogy családi istentiszteletet tartunk majd január 29-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel. Vigyük el ennek a hírét, különösképpen is ahhoz a családokhoz, ahol hittanos gyermekek vannak. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy a holnapi alkalom után, tehát holnap este ismételten presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel hívjuk mindnyájukat. Hirdetem azt is, hogy a Bármadas Református Gimnáziumtól érkezett hozzánk egy felhívás, egy értesítés arról, hogy lehet jelentkezni ismételten majd az új tanévre. Akit érint ez és szeretne többet tudni, kérem azt, hogy keressen meg a lelkészi hivatalban, majd is akkor tudok tájékoztató lapot is adni az iskoláról. Az elmúlt héten 2 alkalommal is meg kellett állnunk ravatal mellett. Elbúcsúztunk Szabadó Zoltántól, aki 1932. március 3-án Máté Szaltán született, és 2006. január 4-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak most kísértük utolsó földi útjára Csabai Józsefet, aki 1923. augusztus 18-án Szlovákiában Alsóbalogon született, és 2005. december 25-én Budapesten hunyt el. A mi Úrunk Istenünk adjon békességet, erőt, vigasztalást a megszomorodott hívő családtagoknak. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Az elmúlt vasárnapi perselypénz 15.781 forint volt, a diakóné perselyben pedig 13.180 forint volt. Köszönjük szépen a tanulmányokat! Most pedig a 2005. november 13-án az egyházközségi választói közgyűlésen megválasztott, a gyülekezet által megválasztott új presbitérium fogadalomtételére kerül sor. Ezért kérem, hogy azok a testvérek, akik hallják a nevüket, és akik ennek az új presbitériumnak tehát tagjai, azok jöjjenek ide az úrasztala elé. Csille János, Dankázi Zoltán, Dóci Ferenc, Mikolai Elemér, Nyíri Éva, Rind Ferenc, Sütő János, Varga András, Csete Gyula és Halasi József. Mielőtt a fogadalom szövegét elmondanánk, egyházunk rendje szerint egy kérdést kell a testvérekhez intéznem, mely kérdésre őszinte lelkismerettel válaszoljanak. Ez a kérdés így hangzik, hogy miután az egyházközség presbiterévé választotta a testvérünket, megkérdezem, ismeri-e az egyházi törvények, szabályrendeletet, presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit és az ezekben körül határolt feladatokat. Ha így van, akkor külön-külön, tehát egymás után válaszoljuk a következőt. Ismerem, és azokat magamra nézve kötelezően elfogadom.
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 Ismerem, és azokat magamra nézve kötelezően.
Most pedig arra kérem a kedves testvéreket, a gyülekezet tagjait, hogy fogadalomtételüket állva. Mondjuk hát együtt a fogadalom szövegét. Én,
Dóci Ferenc.
Én, Mikolai Elemér.
Én, Rind Ferenc.
Én, Csille János.
Én, Dankházi Zoltán.
Én, Nyíri Éva.
Én, Sütő János.
Én, Csete Gyula.
Én, Halasi József.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat.
Szolgálatomat Isten dicsőségére.
Szolgálatomat Isten dicsőségére.
Egyházunk épülésére és népünk javára.
egyházunk épülésére és népünk javára.
A Magyarországi Református Egyház rendjében.
A Magyarországi Református Egyház rendjében.
Úgy igyekszem teljesíteni.
Úgy igyekszem teljesíteni.
Hogy az egyház használt mindenkor.
Hogy az egyház használt mindenkor.
A magam hasznának elébe helyezem.
A magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segíjen.
Isten engem úgy segíjen.
Amen. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Istentől kívánunk erőt a lelkes presbiter testvéreinek ahhoz, hogy amit most megígértek, amit most fogadtak, azt meg is tudják tartani. Szeretném a testvéreket igével köszönteni ezekben az ünnepélyes pillanatokban. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből olvasok néhány igeverset. Szeretett lelki gyermekének, Timóteusnak írta Pál apostol ezeket a sorokat, de most hangzik ez hozzánk, hangzik a kedves presbiter testvérekhez. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállalt velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik vele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosában fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Kívánom azt, hogy így ennek az igének az értelmében legyenek a testvérek valóban jó katonák. Most pedig hallgassuk meg gyülekezetünk fiataljainak az énekét, akik ezzel az énekkel szeretnék üdvözölni gyülekezetünk megépítését. Érdemes figyelni az ének csövegyére.
Come on.
helyet, foglalják el a helyünket.
Ehhez kapcsolódva már most jelzem azt, hogy nem felejtettünk el azokról a presbiter vagy volt presbiter testvérekről sem, akik nem tudták tovább vállalni a szolgálatot, és egyáltalán mindazokról, akik eddig különböző módon hozzájárultak itt a gyülekezet épüléséhez, szeretnénk majd egy másik Isten tiszteleten megemlékezni az ő munkájukról. Most pedig a 295. dicséretünket keressük meg. 295. énekünknek énekeljük mind a két verszakát befejezésül. A másodikat majd fennállva, így kezdődik ez a dicséret. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem, ó, vedd el. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.